Következik a Katedra két oldala. Négy hetente jelentkező műsorunkban katolikus oktatási intézményeket mutatunk be pedagógusok és diákok szemszögéből. A szerkesztő Kelen Ágoston.
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium nem egy új intézmény a szó hagyományos értelmében. Gyökerei több mint két évszázadra nyúlnak vissza Krisztina város múltjába. 1787-ben megkezdődött az oktatás. A tanuló létszám rohamos emelkedése miatt 1810-ben új iskolai épületet vásároltak a mai Krisztina tér környékén. 1883-ban felépült a ma is álló, historizáló stílusú tornatermes iskolai épület. A II. Világháború ostroma alatt a környék lakói az iskola pincéjében találtak menedéket és ivóvizet. Az épület szinte csodával határos módon túlélte a pusztítást. A háború után az iskola általános fiúiskolává, majd később koedukált intézményé vált. A gyermeklétszám csökkenése miatt 1974-ben összevonták a Gellért egy utcai iskolával, így két épületben folyt tovább az oktatás. A rendszerváltás után új korszak kezdődött. 1993-ban az egyház visszaigényelte a Gellért egy utcai épületet, és itt indult el a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola. Néhány év alatt gimnáziummá bővült, majd 2000-re az ősi Krisztina városi iskola épület is az egyház tulajdonába került, és ettől kezdve a Szent Gellért gimnázium kizárólagos otthona lett. 2018-ban az általános iskola átköltözött a felújított Kosciuszko Tadej utcai épületbe, amelyet egy új, modern épület szárnyal bővítettek. A több mint 200 éves iskolai hagyomány ma egy katolikus, családias szemléletű intézményben folytatódik, bizonyítva, hogy a múltat is lehet örökölni és jobbá tenni. A Szent Gellért Gimnázium épületének földszinti osztálytermében vagyunk, ahol egy magyar óra után azt kérdeztük a végzős 12-es diákoktól, mi az az egy szó, amivel a gellértes létet leírnák.
Közösség.
Támogató.
Elfogadó.
Kényelmes.
Családias.
Nevetés.
Hangulatos.
Összetartó.
Közösség.
Barátságok.
Otthonos.
Programok.
Köszöntöm a hallgatókat! A Katedra két oldala című műsor mai számában a budapesti Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumot mutatjuk be önöknek, Horváthné Káldi Annával, az iskola tanárnőjével. Szervusz, köszönöm szépen a lehetőséget!
Szervusz, én köszönöm a felkérést!
Rövid eldöntendő kérdéseket fogok feltenni. Évnyitó vagy évzáró?
Évzáró, egész pontosan Tedeum.
Okos tábla vagy hagyományos krétás tábla?
Hagyományos filces tábla.
Amit tanítasz, vagy ahogy tanítasz?
Ahogy tanítom.
Dolgozatot iratni, vagy órát tartani?
Órát tartani.
Téli szünet, vagy nyári szünet?
Nyári szünet.
A fegyelem külső szabályok betartása, vagy önkontroll?
Önkontroll.
Az iskola védőburok, vagy életpróba?
Védőburok.
Röviden be tudod mutatni az iskolát, hogy most hol vagyunk éppen, és milyen épületei vannak az intézménynek?
A Szent Gellért iskola az egy 12 évfolyamos iskola, 8+4-es felosztásban, az általános iskolánk az a Kosciuszko Tadej utcában működik, és a gimnázium pedig itt, ahol most vagyunk, a Krisztina térben, egy patinás épületben. Mi most az emeleten egy könyvtárban ülünk, stílusosan. Az általános iskolában minden évfolyamon egy osztály van, alsó tagozaton 26 fővel, felső tagozaton 30 fővel, a gimnáziumban pedig párhuzamosan két osztály fut 30-30 fővel.
Milyen diák érzi magát szerinted otthon a Szent Gellértben?
Én azt hiszem, hogy nagyon sok mindenkinek való. Az a tapasztalat, hogy jól szokták magukat érezni a mi diákjaink. Feltétel viszont a nyitottság, hogy jól érezzék magukat. Ha ez megvan, akkor nincs olyan, hogy ilyen típusnak, vagy olyan típusnak mindenkinek, aki nyitott szívvel van itt.
Vannak felzárkóztató vagy tehetséggondozó programok az iskolában?
Szerintem minden iskolában, de itt is vannak korepetálások és versenyfelkészítések keretében. Nyilván kicsit szaktanárfüggő is, van, aki többet foglalkozik ezzel, van, aki kevesebbet, de sokszor lehet látni a délután tanárral együtt dolgozó diákokat folyosókon elbújt termekben.
A Szent Gellért iskola talán az egyik legaktívabb katolikus intézmény, ami a közösség életet érinti. Milyen Szent Gellértes hagyományok vannak?
Rengeteg van, reggelig itt ülhetnénk, hogy mindent elmeséljem, de csak néhányat emelek ki közülük. Az egyik az mindenképpen a Szent Gellért zarándoklat, ami szeptember 24-éhez, Szent Gellért püspök és vértanúnak az ünnepéhez kötődik. Ilyenkor felkerekedünk és többnapos út keretében keresünk fel olyan helyszíneket, ahova a Szent Gellért is kötődött. Bakonybél, Székesfehérvár, Esztergom és az olaszországi Velence a négy helyszín, amik ilyen forgóban előkerülnek, és a túrázások, biciklizések, kenuzások színesítik ezt a programot, az együttlét és a találkozás öröme, ami aztán nyilvánvalóan egy ünnepi szentmisében kicsúcsosodik. Az együtt alvás és az együtt játék és a sok beszélgetés nyilván a közösséget erősítés formája. De mesélhetek neked a 24 órás szentségimádásról is, amikor a szentségimádás körül van véve egy közösségi élménnyel, nem csak az Úrral való találkozás, hanem az egymással való találkozás is szerepet kap. A gimnazistáink bent alszanak ilyenkor a gimnázium épületében és az általános iskolában található kápolnában. Az éjszaka különböző időpontjain mennek át saját maguk által szervezett zenés, énekes, imádságos, csöndes szentségimádásra, és ugyanígy az öreg diákjaink, a szülők, sőt, idén először baba-mama szentségimádás is volt, ami egy egészen különleges, újszerű kezdeményezés volt. Mesélhetek neked magyar nyelvhetéről, ami nyilván az én szívemnek különösen kedves magyar tanárként, ami segít aztán kiválogatni azokat a legtehetségesebb, legügyesebb diákokat, akiket további versenyekre küldhetünk. Ennek különösen szép csúcspontja a szavaló verseny, ahol például idén is a gimnáziumban majdnem 50-en kiállnak szavalni, és egészen fantasztikusan megnyitják a lelküket, és nagyon szép katartikus pillanatokat tud átélni diák és tanár egyaránt. Vagy akár a természettudományos napokat, ami most februárban zajlik éppen jelenleg is, ahol az összes természettudós kolléga beveti magát.
Akkor valóban reggelig itt ülhetnénk, nagyon sok dolog van. Szent Gellértes lét az véget ér, vagy pedig ez egy élethosszig tartó út?
Igen, mint a pap vagy te Melkizedek rendje szerint mindörökké. Nehezen szakadnak el a diákjaink, az az igazság, szeretnek itt lenni, és sokan azt a biztonságos közösségi létet nem is akarják elengedni, és valószínűleg emiatt alakult ez ki most már jó sok évvel ezelőtt, hogy létezik egy nagyon aktívan működő örökdiák szövetségünk, és ez az öregdiák csapat, ez nagyon sok minden programot kínál, és nagyon lelkiismeretesen szervez. Ezek közé tartozik nyáron egy egyhetes tábor a gimnazisták részére. Szerintem nagyon nagy dolog, hogy fiatal felnőttek a szabad ideigből ingyen és bérmentve, sok-sok energiát odaszánva szerveznek egy ilyen programot. Vagy minden évben van öregdiák találkozó is, amikor az összes volt Gellértest és a tanárokat megszólítják, hogy egy kellemes este keretében ismét találkozhassanak.
Mitől válik az iskolai csoport közösségé, milyen összetartó erők vannak itt a Gellértben?
Igyekszünk megtámogatni ezeket az összetartó erőket, vagy hozzásegíteni azokat az osztályokat, hogy különálló gyerekekből tényleg közösség formálódjon. Ennek sok terepe van, nyilván az osztályfőnökök munkája azt gondolom, hogy ebben oroszlán részt vállal. De például van nálunk egy olyan kezdeményezés, aminek az a neve, hogy útrahívó, amiben kb. Két heti rendszerességgel gyerekeknek olyan programok vannak, ahol közösségépítésről, kommunikációról, arról, hogy hogyan kell egymással jól beszélni, mitől lesz közösség a közösség, ilyesmiket egészen játékos formákban gyakorolnak és átbeszélnek. És én azt is gondolom, hogy ez a sok közösségi program, amiből csak néhányat említettem, nagyon erősen hozzájárul ahhoz, hogy itt a végén azért sírva, egymás nyakába borulva búcsúznak egymástól a gyerekek, mert azt élik meg, hogy itt nem csak tanulni kell és lehet, hanem pontosan inkább az a lényeg, hogy együtt vannak.
Mondtad, hogy van ez a zarándoklat, a mincenti is, illetve a Szent Gellért püspöknek a tiszteletére is, illetve a szentségimádás. A diákoknak a hétköznapjaiban mennyire van jelen a hit?
Egyrészt van tanítás előtt és utáni imánk. Érdekes megfigyelni saját magamon is, de a gyerekeken is, hogy ez is már ugye részévé válik az életnek, és szinte hiányzik, hogyha valamiért netán elmaradna. Nem biztos, hogy minden pillanatban mindenki nagyon mélyen átélve mondja el, de keretet ad.
Napelei imák és napvégi imák az osztályonként változik, vagy pedig van egy ilyen úgymond központi?
Van egy központi kötött ima, amit mindig, amikor bekerülnek a gyerekek 9-ből 5-be, akkor megtanulnak, az megy. Másrészt itt a gimnáziumban működik egy Betlehem elnevezésű imaszoba, ahol minden hétfőn és pénteken a tanítás előtt van egy teljesen fakultatív ima. Adventben és Nagybőjtben Gellért rend elnevezésű kezdeményezés indul, amikor akik megint csak önként és dalolva szívesen jelentkeznek, elkötelezik magukat arra az adott egyházi időszakra, találkoznak, imádkoznak, csinálnak hajnali Gellérthegyre mászás napfelkeltenézést. Természetesen vannak iskolamiséink a templomban, ünnepekhez kötődően.
A tanításban van egyfajta ilyen misszió?
Mindenképp. Én nekem nagyon szerencsés a tantárgyam ilyen szempontból. Nagyon sok olyan tanórám van, amikor nem az a lényeg, hogy felismerjék a metaforát vagy a szinesztéziát, hanem hogy megtalálják azt, hogy ők hogyan tudnak kapcsolódni egy szöveghez. És amikor egy-egy szerzőnél valahogy az istenes szövegek is előkerülnek, ugyanúgy ez kérdés. És nem feltétlenül kell nekik hitet vallaniuk egy-egy irodalomórán. Nagyon sok beszélgetés zajlik, nagyon sok önmegosztás zajlik az irodalomórákon, és én ezt misszióként értelmezem.
Hogy döntötted el, hogy a tanári professziót választod?
Picit predestinálva voltam erre a dologra azért, mert nekem az anyai nagymamám is, és az apai nagyapám is magyar tanár volt. Ráadásul a nővérem is magyar szakot végzett, és nekem van egy ikertestvérem, és mi is együtt is magyar szakra mentünk, úgyhogy van egy ilyen fertőzés is a családban. De nekem már elég korán jelezték azt vissza, hogy tudok a gyerekekkel bánni, én élveztem mindig a fiatalabbak társaságában lenni, és akkor valahogy ez szinte egy egyenes irány volt.
Fel tudod idézni az első tanórádat, amit egyedül tartottál?
Fel, az nagyon megmaradt az én emlékeimben, frissen kikerülve az egyetemről. Egy 11-es osztályba mentem be, akiket nem ismertem egyáltalán, és azt éreztem, hogy nem biztos, hogy én 45 percig tudok beszélni, sőt, még az első szavakat sem fogom tudni kimondani, olyan gombóc volt a torkomban. Előtte már 30 gyerek, és már nem egy ilyen vizsga szituációban, hanem élesben, és tulajdonképpen rajtam múlik, hogy mit fognak megtanulni, mit nem. Nagyon izgultam, de nagyon jószendők voltak és kedvesek voltak, és aztán az első nagy szerelmem az a csapat lett, hogyha lehet így fogalmazni, és mai napig nagyon sok fontos emberem van abban a csapatban.
Magyar tanártól mindenképpen meg kell kérdezni, hogy ki a kedvenc írója, költője.
Igen, ezzel mindig zavarba jövök ezzel a kérdéssel, mindig azt mondom, hogy nincs, hanem azt szoktam mondani, hogy nagyon sok szerzőtől egy-egy szöveg, egy-egy vers, egy-egy részlet az, ami így a szívemet meg tudja dobogtatni.
És milyen ilyen szöveg van, ami így megdobogtatja a szívedet?
Most azért jut eszembe rögtön József Attila, mert a 12-eseimben épp József Attilánál járunk, azért ott vannak olyan sorok, például, hogy az Isten itt állt a hátam mögött, és én megkerültem érte az egész világot, amiknél nagyon érzem az igazságot, vagyis nem is az igazságot, hanem hogy valahogy nagyon rezonál az én lelkemre.
Tanári hivatás régóta a társadalomnak az egyik alapköve, vagy hát szükséglete. A te fejedben milyen egy idealizált jó tanár?
Júj, hát ez azért nehéz kérdés, mert én most már elég régóta vagyok a pályán, és azt hiszem, hogy én az ideálokat, azokat már úgy elengedem. Hogy mitől jó tanár szerintem valaki, ez is egy összetett kérdés. Én hiszek abban, hogy az egyik elsődleges az a gyerekek szeretete és elfogadása. Az én pályámon biztos, hogy ez igaz, hogy én úgy igyekszem működni, hogy a gyerekek azt érezzék, hogy én szeretem és elfogadom őket. Akkor is, amikor egyesre felelnek, meg akkor is, amikor szépen teljesítenek, és elfogadva a nagyon vagány, akár már a pimaszság határát súroló fiatalokat, és elfogadva a csöndes és visszahúzódókat, és rájuk is odafigyelve. Természetesen kell szakmailag felkészültnek lenni, én azt gondolom, hogy a következetesség is fontos, mert szeretik a gyerekek bármennyire, és azt hiszük, hogy nem, hogyha várunk tőlük teljesítményt, szeretik, hogyha tudják a kereteket. Én hiszek abban, hogy kell nekik az a fajta biztonság, amit azáltal élnek meg, hogy ezt a szeretetet érzik.
Az ilyen rövid választós kérdéseknél, hogy az iskola az védőburok, vagy pedig életpróba, ott egyértelműen rávágtad, hogy szerinted védőburok. Miért? Miben mutatkozik meg ez a védőburok, és miben lehet mégis életpróba?
Az a feladatunk, hogy segítsünk nekik megtalálni magukat. Egészen amíg le nem érettségiznek, tudjuk őket, és hát azon is túl, ha az öreg diákokra gondolok. Védőburokban tudja valaki magát megtalálni. Hogyha biztonságban érzi magát, akkor van arra terepe, hogy akár hibázzon, akár rosszat mondjon, akár ne a jó irányt keresse első körben, mi pedig próbáljuk meg megtanítani neki, hogy lehet, hogy most nem ezt kellene választanod. Hogyha ebben a védőburokban el tudjuk addig juttatni, hogy valamennyire legalább megismeri saját magát, rájön az értékeire, kitalálja, hogy mi az, amiben ő majd később boldogulni tud, akkor érjük el azt gondolom, hogy azt, amit el lehet érni. Az életpróba, hogy fogalmaztál, az úgy is jön majd, amikor kikerülnek innen, az egyetemen, később az életben. Ha mi itt megtalpaljuk egy kicsit őket, akkor van arra esélyük sokkal inkább, hogy ott boldoguljanak. És az a tapasztalat egyébként, hogy szoktak is.
Mit tartasz fontosabbnak, a tudás átadást vagy a nevelést?
Szerintem nagyon egyértelmű, hogy ma már az iskola az nem a tudás átadásnak a szintere. Egyértelmű, hogy a gyerekek, hogyha a telefonjukat kinyitják, akkor másodperc alatt bármilyen információhoz hozzájutnak. Emellett nyilván van az iskolának iskola része, kimeneti vizsga, nyilván vannak olyan dolgok, amiket érdemes elmesélni, átadni, de én abban hiszek, hogy azt fogják jobban megtanulni, amihez valami kapcsolódásuk, kötődésük tud lenni. Úgyhogy én nagyon törekszem arra, hogy az élmény meglegyen, hogy valamire rájön, hogy valamit kitalál, hogy valamit megfejt, hogy egy szöveggel tud valamit kezdeni, és nem hiszem, hogy az lenne a feladatunk, hogy sok mindent megtanítsunk, hanem azt, hogy segítsünk nekik rájönni, hogy mik az ő értékeik, hogy megtapasztalják azt, hogy ügyesek, okosak, és sok mindenre képesek, és így ilyen formán azt gondolom, hogy hát ha nevelésnek nevezzük, akkor nevelésnek nevezzük, picit szigorú szó ez is nekem, inkább a támogatást tudnám mondani, hogy a biztonságos közegben való létezés és a támogatás, azt gondolom, hogy az iskola feladata.
Igaz, hogy a diákok nem olvasnak?
Attól függ, mit nevezünk olvasásnak. Ha a szép irodalomra gondolunk, akkor kevesebbet. De hál' Istennek ilyen tapasztalatom is van, hogy egyre többet. Ha feltkeltem az érdeklődésüket, akkor jönnek, és kikölcsönzik, és elolvassák.
Mivel tudod őket rávenni mégis, hogy olvassanak? Tehát mik ezek a figyelemfelkeltések?
Sokat mesélek nekik. Sokszor van olyan, hogy egy-egy szövegnek úgy elkezdem mesélni a tartalmát, és az utóbbi időknek jó tapasztalata megint csak a 12-esekkel, hogy van, aki azt mondja, hogy ő nem szeretné meghallgatni a végét, mert el szeretné olvasni, hogy mit csináljon, és volt már, akit mondtam, hogy akkor most menj ki a teremből, mert muszáj a többinek, aki viszont nem akarja. Azt hiszem, hogy ha el tudom mesélni, hogy miért izgalmas, meg látják azt rajtam, hogy én szerettem, vagy nekem tetszett ilyen idős koromban akár, mint amilyen idősek ők, akkor az már tud egy motiváció lenni. Miközben azt gondolom, hogy rengeteget olvasnak, szóval, hogy amikor pörgetik a telefonjukon a dolgokat, az is olvasás, csak nem az a fajta olvasás, mint amit mi még a hagyományos világból érkezve értéknek gondolunk.
Általános technológiai jelenlét az hogyan befolyásolja a munkátokat?
Ja, nagyon izgalmas, mert most már a mobiltelefon nem lehet náluk. Ez pont, hogy az ellentétes irányba vinné őket. Miközben hát ugye volt egy időszak, amikor meg szinte csak mobilról vagy gépről tudtunk együtt dolgozni. Nagyon sok kollégámon látom, hogy sokkal rendszeresebben használja ezeket a platformokat, hogy akár a Teams-en adja ki a feladatot, ott írhat a dolgozatot, vagy ilyen formán sokat él a digitális eszközökkel. Azt gondolom, hogy ez nagyon sok szempontból jó, meg a gyerekeknek is segít egy kicsit okosabban használni ezeket a platformokat. Meg tudok döbbenni azon, hogy akármennyire is ugye a telefon van a kezükben a napjuk nagy részében, néha olyan egyszerű dolgokat nem találnak meg, ami segíthetné őket a tanulásban, úgyhogy ebben is próbáljuk őket segíteni. De hát ma már ugye nem kell, hogy gondot okozzon, hogy mondjuk egy érettség is írásbelis héten, olyankor mi is megint átállunk, hogy ne zavarjuk az érettségizőket arra, hogy digitálisan tartjuk megint az órákat, és akkor pár óra erejéig ott működünk együtt, és adunk ki feladatokat, vagy tartjuk meg konkrétan a 45 perces órákat.
A mesterséges intelligencia befolyásolta a munkátokat, vagy be tudjátok építeni az oktatásban, hogyan hat ez a tanítás tanulásra?
Ez is egy izgalmas kérdés. Én azt látom, hogy még ebben is van hová fejlődni, hogy a gyerekek nagyon hamar nyúlnak a mesterséges intelligenciához, de még talán nem tudják minden esetben ezt helyesen kezelni. Feltétel nélkül elfogadják, amit az mond, az első pillanatra leírják és beadják, és azt gondolják, hogy az biztos, hogy úgy jó, ahogy van. Miközben nagyon sokszor szembesülök azzal, hogy nem. Akár abban, hogy a fogalmazás módja, a stílusa nem megfelelő, akár tárgyi tévedésekben is.
Miben mások a mai generációk, mondjuk, mint amikor elkezdte tanítani ahhoz képest?
Nagyon érdekesen alakul át az, hogy ők mit gondolnak egyrészt az iskola szerepéről, amiről már beszéltem egy kicsit, másrészt egy picit a tanár-diák kapcsolatról. Régen azért sokkal erősebben érezhető volt, hogy működött az, hogy a tekintély az megvolt, hogy ők azt gondolták, amit én is diákkoromban, hogy a tanár az tanár, a diák meg diák, nincsen arra joga vagy lehetősége egy diáknak, hogy ellent mondjon, belebeszéljen egy órába, vagy bármi egyebet csináljon. Ma már ez nem így van. Idézhetném Steiger volt Krisztiánt, aki mindig mondja, hogy nem jobb, nem rosszabb, hanem más, mert én ebben nagyon hiszek, hogy nem rosszabbak a mai diákok, csak máshogy működnek. Őnekik kell az, hogy érezzék a felnőttől, a tanártól is a tiszteletet, azt, hogy ember számba veszi őket, és nem lekezeli őket kicsi buta diákként.
És hogyha már a generációk, akkor a tanárok között milyen különbségeket látsz?
Ez is nagyon izgalmas egyébként, hogy például abban, hogy a munka, mint definíció, mit is jelent. A fiataloknál szintén látom ebben a jó irányba való előre mozdulást. Nem mondanám azt, hogy rosszabbul végeznék a munkájukat, hanem azt látom, hogy egyfajta könnyedebbség talán van abban, ahogyan ők dolgoznak, hogy nem kell belefeszülni, nem kell megszakadni a munkában, de ettől még elvégezni az, ami az övék, és hamarabb tudnak nemet mondani. mondani egy-egy feladatra vagy dologra, ami néha persze kelemetlen is tud lenni, de közben meg nagyon tisztelendő és becsülendő tulajdonsága.
A diákokat kérdeztük, és egy-egy szóval kellett a Szent Gellértes létet leírni, mondta ilyet, hogy családiasság, barátok. Neked mi lenne ez a szó, és miért?
Mondom azt, ami elsőként eszembe jutott, és az most az otthon szó. Én az egyetemről kikerülve rögtön idejöttem, utána otthon voltam a lányaimmal, és hál' Istennek visszajöhettem. Én itt nagyon megtapasztaltam a felnőtt létben azt a fajta otthonosságot, hogy szeretve vagyok, elfogadva vagyok, értékes vagyok, jól csinálom, amit csinálok. Nagyon sok megerősítést kaptam gyerekektől is, és kollégáktól is.
Ha egy mondatban kellene összefoglalni, hogy az ember mit tanulhat meg az iskolában, jelen esetben a Szent Gellértben, de így általánosan filozófiai magaslatokban is nyugodtan gondolkodj. Mi lenne az az összefoglaló mondat? Mit tanul meg az ember az iskolában?
Tényleg kicsit nehéz kérdés. Azt hiszem, hogy valami olyasmit, hogy együttműködve, közösségben, mégis önmagamat megismerve felnőni.
Nagyon szépen köszönöm, további jó tanítást kívánok.
Nagyon szépen köszönöm.
Elhangzott a Katedra két oldala. Ma a budapesti Szent Gellért általános iskola és gimnázium történetéről és az iskola jelenlegi működéséről hallhattak. Horváthné Káldi Annával, az iskola tanárnőjével, a szerkesztő Kelen Ágoston beszélgetett. A zenei szerkesztő Bögös Henrietta volt. A műsort pénteken hajnali 3 órakor megismételjük. Adásunkat megtalálják a Spotify-on, valamint még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon. Új műsorral legközelebb 4 hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk.
Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.
Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek.